Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, már is itt vagyunk a Kapcsolódjunkkal, Kalmár András kulturális társadalmi kérdéseket tárgyaló műsorával, amiből ezúttal egy válogatóról hoztam beszámolót. Nagy Tamás egy nemzetközi szereplő válogatóról mesél, ami a Táncművészeti Egyetemen zajlott.
Kedves hallgatóink, nagyon fontos esemény zajlott le Budapesten február 24-én és 25-én, ugyanis a fővárosban rendezték meg a Grand Auditiont, ami egy nemzetközi megmérettetés táncosoknak, de nem amolyan tehetségkutatóra kell gondolni, hanem ez egy nagyon komoly, hát nem is tudom, egyfajta ilyen karrier tanácsadás vagy munkahely választás, de aki ezt pontosan megmondja nekem, az Nagy Tamás, aki itt is van a vonalban. Ő a Táncművészeti Egyetem egyetemi docense és a művészeti tanácselnöke. Szia Tamás!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hát, hogy próbáltam én ezt így körülírni, de nem nagyon sikerült szerintem, kicsit esetlen volt a bevezető, tudom, de hát olyan keveset tudunk a táncművészetnek ezen rétegeiről meg burkairól. Annyi azért biztos, meg azt azért sejtheti mindenki, hogy ez az a művészeti ág, amivel talán a legkönnyebb külföldön elhelyezkedni, és ez persze nem csak a magyar művészekre igaz, hanem a külföldi művészekre is, hiszen nagyon sok magyar táncegyüttesnél vannak nagyon nagy létszámban külföldi művészek, és hát mi is bizony járjuk a világot, hazánk fiaival is lehet mindenfelé találkozni, és jól sejtem, akkor valahogy ennek próbált megágyazni ez a rendezvény.
Igen, hát a táncvilága mindenképpen nemzetközi, és ez már a én időmben is így volt az előző évszázadban. Igen, tehát egy ilyen esemény abban próbál segíteni a fiatal táncosoknak, akik most végeznek a tanulmányaikkal, hogy megtalálják a színházukat, megtaláljanak egy olyan együttest, ahova szívesen mennének. Azt kell tudni erről a Grand Auditionről, hogy immáron 10. éve jövőre lesz a jubileum, úgyhogy már tárgyaltunk, hogy jövőre is jönnek hozzánk. Immáron 10 éve próbál egy ilyen álláskereső bőrze lenni. Aha. A fiatal táncosoknak, és ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy táncos valamilyen képzőintézménynek a végére ér, és lediplomázik, akkor ugye elkezd audíciókra járni, jobb magyar szó...
Meghallgatásokra,
ilyen,
nem?
Meghallgatás, felvételi, valami ilyesmi, igen. És hát ez elég költséges tud lenni, tehát hogyha egyik meghallgatásra a másikra jár, és öt helyre elmegy, akkor el tudjuk képzelni, hogy annak a úti költsége, ott a hotel, és egyáltalán.
Hát főleg, hogyha külföldiekről beszélünk, ugye, tehát nem arról, hogy feltétlenül, nem tudom, a Győri Balettbe vagy a Pécsi Balettbe akar valaki menni a fővárosból, de mondjuk el akar menni Svédországba, vagy Spanyolországba, vagy Amerikába.
Így van, tehát régen annyiban volt más a rendszer, hogy elsősorban a hazai együttesekhez mentünk, és a képesítő vizsgán, illetve a vizsgakoncert, az operaházi vizsgakoncert alatt hát megnézték az embert a hazai együttesekből, és akkor ott kaptunk szerződésajánlatokat, de hát a hazai elhelyezkedés az ilyen-olyan okból nem annyira zökkenőmentes, illetve hát nem az egyetlen lehetőség mostanában. Úgyhogy, de ez igaz egyébként a világ más részein tanuló táncosokra is, hogy sajnos vagy nem sajnos, a tanulmányok végeztével akkor el kell kezdeni járni a világot, és egy munkahelyet keresni, hogy úgy mondjam. És ez a Grand Audition, ez arról szól, hogy ne a táncosoknak kelljen 5-6 különböző helyre elmenniük, felvételizni, hanem miért nem csináljuk azt, hogy inkább a társulatigazgatókat, vagy a balettigazgatókat, őket hozzuk egy helyre, és akkor a táncosoknak egy helyen lehet több helyre felvételiznie. Tehát ez egy ilyen visszaforduló dolog, hogy akkor ezzel lehet a jó munkahely megtalálását megsegíteni. Az igazgatóknak pedig azért jó egy ilyen, mert ugyan a legtöbb helyen szerveznek nyilvános meghallgatást, de nekik azért jó egy ilyen esemény, mert itt egy már egy előválogatott csapatot, tehát a Grand Auditionnek a stábjaik egy előválogatást tartanak a beküldött fényképek, videók, CV-k alapján. Tehát ők már egy előválogatott csapatot tudnak látni, és akkor abból tudnak válogatni, és abból tudják megtalálni ebből a válogatott csapatból tudják talán könnyebben megtalálni azokat a táncosokat, akiket leszeretnének szerződtetni. Úgyhogy ez egy ilyen nyerő-nyerő, ugye win-win situation,
aha.
Hogyha ilyen csúnya angolsággal szeretném mondani.
Hát kétségtelenül nagyon irigylésre méltó, és biztosan sokan azt gondolják, hogy jaj, hát miért nincsen ilyen az én, hát nem tudom, ágazatomban, akár művészetről beszélünk, akár bármi másról, de azt azért el kell ismerni, hogy azért a táncosoknak, meg táncosnak lenni, hát azért ez egy nagyon-nagyon kemény szakma. Soha nem szabad elfelejteni, hogy nagyon rövid a karrier, az aktív táncos karrier. Hát ez nem tudom, az ilyen 10 éves kortól meddig tart, az 20 éves korig, nem? Körülbelül.
Igen, hát ez a keménység a szakmának is, de hát ez egyben a szépsége is.
Hát
ez
hogyne,
egy, ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát amíg valakiből egy profi táncművész lesz, hát az 8-9-10 év, nagyon kemény heti 6 nap, több órás gyakorlást igényel, és hát főleg a vége fele hát egész napos elfoglaltság, és akkor kerül az ember egyáltalán olyan helyzetbe, hogy valami profi együttes az egyáltalán reménye legyen bejutni, és akkor mondjuk először, ez is egy tendencia, hogy először talán bekerül egy ilyen junior company-ba, vagy valahol egy ilyen stagiaire kontraktot kap, tehát egy ilyen tanuló kontraktot kap,
gyakornoki,
és aztán
igen.
gyakornokként, és aztán utána, amikor már egy-két évet valahogy így valahol az iskola és a profi együttes határán valahogy így eltöltött, akkor utána tud egy nagy együtteshez igazából felvételizni. Egyre több nagy együttes a világban egyszerűen a kiírásban is már előírja a táncosoknak, hogy valami fajta profi színpadi előéletet követel, és hát ehhez mi képzőintézményként hát nem csak, hogy hozzá kell szokjunk, hanem meg kell találjuk azokat a lehetőségeket, amivel a saját növendékeinket a legjobb helyzetbe tudjuk hozni, ezt tudva. Úgyhogy éppen ezért ugye a növendékeink rendszeresen fellépnek a Magyar Táncszövetségi Egyetem előadásain, és ezeket nagyon is bele kell írni a rezuméba, és igazából egy már egy junior company-szerű fellépés számot tudnak egyetemi hallgatóként maguk mögött, amikor elmennek egy ilyen felvételére, és akkor az igazgatók is már úgy tudják őket válogatni, hogy hát igen, ez már eltáncolta ezt, a diótörő szezon csinál most már nem tudom, hanyadik éve, ilyen-olyan szerepekben, itt volt turnézni az iskolával, itt volt ezt, itt volt azt. Úgyhogy ebben próbálunk segíteni a növendékeknek, de nagyon, nagyon kemény a nemzetközi verseny, és hát, ahogy említettem, 8-9-10 évig készül valaki, és utána bekerülve egy együttesbe, természetesen szerencsétől is, meg testalkattól, meg mindenféle sok mindentől függ, hogy majd mennyi ideig fogja tudni csinálni profin a karrierjét, de hát azért úgy általánosságban azt kell mondani, hogy olyan a 30-as éveik vége fele azért a legtöbb táncosnak, hát hogy mondjam, érdemes elgondolkoznia, hogy hogyan tovább, és hogyan lehet esetleg egy új karriert majd felépíteni az aktív táncos pályafutás után.
Hát igen, mondjuk, hogyha akkor kezd el rajta gondolkodni, akkor már régen késő, de hál' Istennek azért nagyon sokan előbb foglalkoznak ezzel is, vagy valami civil pályát választanak, vagy koreográfusok lesznek, és hát tényleg nem szabad elfelejteni azt, hogy itt nem csak arról van szó, hogy már nem megy úgy, hanem hát nyilván az embernek az ízületei, háta, stb. Az azért tönkre megy, és azt is el kell mondjuk, hogy azért ez egy borzalmasan alulfizetett szakma, sajnos, nem tudom, hogy nemzetközileg hogy van ez, de Magyarországon, azt azért lehet tudni, és hát a növendékek közül senki nem megy azért a táncművészeti egyetemre, mert gazdag ember akar lenni. Ennek ellenére ugye egy csodálatos épületbe vagytok, ahol rettenetesen vidám a hangulat, nagyon-nagyon-nagyon klassz ott mindig megfordulni, és hát hiába szóval a wifi jelszó az az, hogy 100-szor gyakorold.
Igen, igen. Egy kicsit vitatkoznék azért veled, ha szabad. Egyrészt a megfizetettségről, szóval azért egy jó profi együttesben én azt gondolom, hogy igenis egy megfelelő életszínvonalat tud a táncos magának biztosítani. Én egyáltalán nem panaszkodom a saját karrieremet illetően. Szerencsém is volt, én nagyon hamar elkezdtem vendégfellépésekre meghívást kapni, és gáláztam, és szerencsére bekerültem egy ilyen mindig hívható, nem is tudom, listára, hogyha valahol kellett egy táncos, aki már eltáncolta azt a szerepet sokszor is, és kevés próbával nagyon gyorsan, szinte bármilyen partnerrel be lehetett állítani. Ez tényleg a szerencsém volt, szóval ezt nem ilyen önajnározásból mondom, csak mint tény, hogy azért azzal nagyon-nagyon jól lehetett keresni, tehát egy átlag keresethez képest azért én egyáltalán nem panaszkodnék. Azzal együtt természetesen, hogyha tényleg attól függ, hogy hova sikerül bekerülni, én nem azt mondom, hogy minden táncos nagyon jól keres. Vannak táncosok, akik nagyon jól keresnek, és például én úgy gondolom, hogy a Magyar Állami Operaházban is, hogyha valaki benne van az előadásokban, és ott ugye az előadások után is jár pénz, tehát nem csak egy alapbérben.
Előadáspénz, igen, igen, igen.
Előadáspénz.
Ahogy a színházaknál.
Én azt hiszem, hogyha vannak szerepes, illetve plakátos szerepei, akkor én azt hiszem, hogy egy nagyon, nagyon méltányos keresetet lehet megszerezni, arra lehet szerződni. Ezzel együtt természetesen, és ezt tényleg őszintén mondom, szerintem a táncok nem azért lesznek táncosok, hogy mennyit fognak keresni, és szerintem a sportolók is, nem tudom, lehet, hogy valami, vannak olyanok, akiknek az lebeg a szeme előtt, hogy majd hogy lesznek milliárdosok, de nem tudom, szerintem egy átlag sportoló is valahogy a szakma szeretete és a megmutatkozás, vagy a siker viszi előre, és nem feltétlenül az, hogy mennyi pénzdíj jár valamiért. Nyilván vannak kivételek, és a sportvilága aztán tényleg nagyon el tud csúszni a pénz felé. És
persze, szponzorációk, reklámok, egyebek.
Így igen, van, igen, igen. De egy művésznél azt hiszem sosem erről van szó, tehát nem hiszem, hogy valaki ezt végig tudja egyáltalán csinálni, hogyha csak az jár mindig az eszébe, hogy majd milyen jól fog keresni egyik vagy másik együttesnél. Ez annál sokkal nehezebb, és annál sokkal korábban kell elkezdeni, és annál sokkal tovább és sokkal keményebben kell csinálni. Hogyha valakit ez hajt, akkor szerintem valami másba kezd, amivel talán nagyobb a megtérülésnek, hogy így mondjam, a lehetősége. A művész ember az nem azért csinálja, és hogyha sajnos ez gyakran, hogy mondjam, a művészek ellen is van fordítva, hát úgy is szeretett csinálni.
Na igen, na igen, 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 igen. Tehát a társadalmi fontossága vagy megbecsültsége a művésznek. Na jó, ebben nem menjünk bele szerintem, mert mind a ketten tudjuk, hogy miről van szó. Arról beszélt Tamás viszont, mert a fölött egy kicsit elsiklottunk, hogy ez a Grand Audition, ez ugye azért nagy szám, mert ezt eddig is megrendezték a világ különböző pontjain, de Budapesten most van először, hogy én ezt jól tudom.
Másodszor.
Aha.
Már tavaly is sikerült őket ide csábítani. Dávid Makatelli a Royal Ballet volt egykori sztár szólistája, a Grand Auditionnek az alapítója és a vezetője, és hát bele Amsterdamba voltunk kollégák, és aztán a mellesleg a családban, tehát neki van egy húga, aki jelenleg is fantasztikus táncos, és az Amsterdami Együttesnek a vezető balerinája. Hát én vele táncoltam nagyon sokat, nagyon sok helyen, és ezért is a jó kapcsolat Dáviddal, úgyhogy mi már hosszasan beszéltünk erről, és ez nekem mindig nagyon szimpatikus volt ez a Grand Audition elképzelés, hogy tényleg egy kicsit valahogy próbáljuk megsegíteni az álláskeresést a kezdő táncosoknak, úgyhogy, hogy mondjam, képzőintézményként, ugye most itt besegítek a Magyar Táncszerzeti Egyetemen, hát ott pedig nem is kérdés, hogy egy ilyen lehetőséget szeretnénk mi is megragadni, és nagyon nagy öröm, hogy immáron akkor második éve a Grand Audition az Párizs és Barcelona után immáron Budapesten is évente megrendülésre kerül.
Na hát ez nagy szám, mert azért két olyan várost mondtál, amik azért enyhén szólva is hát táncfővárosok, szóval az, hogy mi is ide föl léphetünk erre a dobogóra, akár csak harmadikként is, szerintem ez nagyon nagy dolog. De akkor mondj egy pár szót azokról, akik itt voltak, akik megnézték a, hát mondjuk úgy, hogy gyerekeket, azt hiszem, ez nem sértő rájuk. Szóval kik voltak ezek a nevek? Most nyilván annyira a hallgatók nem biztos, hogy jártasak a tánc világába, de hogy honnan jöttek, milyen intézményektől?
Hát egyik nagy kedvencem, azt kell mondjam, a Royal Swedish Ballet, tehát a stockholmi királyi balettnek az igazgatója. Nikola Lőr is volt itt, hát ő ugye talán a hallgatók is hallották már a nevét, ő a Párizsi Opera Balettnek volt egy fantasztikus sztárja és egy csodálatos művésze. Nagyon örülök, hogy így itt Budapesten tudhattuk őt is. Ezen kívül itt volt Ernst Meisner, aki a Holland Nemzeti Balett Junior Kampánynak az igazgatója, és a Holland Táncakadémiának az igazgatója egy személyben. Voltak itt a Bayer és a Staatsballett München, tehát a állami, müncheni állami, Bajor állami balett Münchenből az első balettmestere itt volt Thomas Mayer, de voltak itt a Staatsballett Karlsruhe-ból is, Dortmund Ballettból, ezen kívül voltak még Csehországból, Oszlavából az első balettmester és a balett direktorasszony, úgyhogy egy ilyen stáb nézte a fiatalokat idén.
Mielőtt azzal vádolnának meg titeket, hogy támogatjátok, hát nem tudom, ugye a kutatóknál van agyelszívás, táncosoknál nem tudom mi a testrablás, testrablókat, tehát hogy igen, hogyha azért én jól tudom, akkor itt nem egy egyirányú folyamatról van szó, hogy a ti diákjaitok fogják magukat és elmennek és elköltöznek külföldre, hanem van egy ellenirányú mozgás is, tehát tudom, hogy a Győri Balettnél nem is tudom, hogy hányan vannak külföldiek, tényleg Dél-Amerikától elkezdve a világ számtalan országából jönnek, tanulnak, mennek tovább. Tehát, hogy egy ilyen állandó népvándorlás van, hogyha úgy tetszik.
Egy állandó népvándorlás van, tehát nem csak a mi diákjaink vannak ezen a Grand Auditionon, hanem a világ idén 15 vagy 16 országából 145 fiatal táncos, köztük a miénk is.
Tehát, hogy mindenki ide jött Budapestre magyarán, a közelből gondolom.
Hát nem csak a közelből, Brazíliából, volt Amerikából, Ausztráliából, Kanadából, úgyhogy nem csak közelről, közel és távolról, én úgy mondanám. Tehát ez egy furcsa dolog, és ez megérne egy külön misét, hogy melyik országban mennyire egy nagy együttes, főleg egy ilyen királyi vagy operaházi nagy balett együttes mennyire preferálja a saját országának a táncosait. Ez egy döntés kérdése. Az utóbbi időkben sajnos Magyarországon, aki klasszikus balett együttesbe szeretett volna kerülni, nem volt jó helyzetben magyarként bekerülni. Ez talán most, mint hogyha változna, aminek én borzasztóan örülök, és szerintem a magyar közönség is hát ezt örömmel veszi. Ezzel együtt valóban minden balett együttesre jellemző, hogy a világból a legjobb táncosokat próbálja meg kiválasztani. Mondom azzal, hogy azért legalábbis az én tapasztalatom szerint, én is amikor ugye jártam a világot, Amsterdamtól Rómáig, és nem tudom én, Helsinki-től bármeddig, akkor azért mindig lehetett érezni, hogy a sajátot azt az együttesek, és hát az együttesvezető koreográfusok azért egy kicsit előnyben részesítik,
Hát
ami
nyilván
szerintem
persze.
egy jó dolog, és ezt hát, hogy mondjam, mondjuk úgy, hogy örülök, hogy a Magyar Állami Operaház is talán ebbe az irányba mozdul el, hát immáron hosszú évek, mondjuk ellenkező gyakorlata után, úgyhogy remélem, hogy én ilyen optimista ember vagyok, hogy remélem, hogy ezt fogjuk látni a közeljövőben. Annak nagyon örülök mindenképpen, és minden előbb mondottat, hogy mondjam, ez aláhúz, hogy például a következő évadban két mostani végzősünk újra az operaházban tudja kezdeni a pályáját. Úgyhogy ennek én borzasztóan örülök, és remélem, hogy ez egy tendenciának az első állomása, és innen kezdve majd valóban több magyart fogunk tudni az operaházba is tudni, és hát a magyar együttesekben is. Én remélem, hogy azért mindig lesznek magyar táncosok, ha már van egy top képző intézmény itt az országban, és magyar táncosokat nevelünk 10 éven keresztül, akkor remélem, hogy itt tudják kibontakoztatni a karrierjüket, és itt tudják a magyar közönségnek kamatoztatni azt, amit tanultak.
Hát Tamás, akkor legyen ez a végszó. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket. Akkor úgy tűnik, hogy ja igen, jövőre Grand Audition 10 lesz, ugye, 10. éve, és akkor lehet, hogy jövőre is Budapest bekerül ebbe a fantasztikusan illusztris névsorba, hogy Párizs és Barcelona, és akkor Budapest.
Igen, én mindenképpen bízom benne, sőt, hát, hogy úgy mondjam, már az előtárgyalások lezajlottak itt a mostani esemény alatt, úgyhogy én hát sose mondjunk ugye biztosra semmit egy év táblatában, de én azt gondolom, hogy Grand Edition lesz jövőre is, ahogy Budapest Balé Grand Prix is lesz, egy kis reklámnak még van hely, amit szintén az egyetem azért szervez, hogy minél inkább a nemzetközi balett élet minél inkább összekösse az egyetemünket a klasszikus balett legmagasabb kvalitásával, úgyhogy ezért szervezzük a Grand Audition-t is Budapesten, és ezért szervezzük a Budapest Ballet Grand Prix-t is.
Nagy Tamással Kalmár András beszélgetett a Grand Auditionről. A hírek után itt lesz Pirog Zsófia, aki a Szelli öt élete című táncos darabról oszt meg érdekességet.